MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Ferenc pápa a Gemelli Klinika orvosai előírásait követi a Vatikánban is, mielőbbi felépülése érdekében, közölte a Szent Cég. A Vatikánba való visszatérése óta a Szent Atya a reggelente szentmisét koncelebrál a Szent Márta házban, egyelőre korlátolt számban fogad látogatókat. A szerdai általános audienciát nem tartja meg, és a pápa helyett a szentszéki államtitkár Pietro Parolin fogadja csütörtökön a Vatikánba érkező Andrzej Duda lengyel államfőt. Az Egyesült Államok és Oroszország megállapodott a biztonságos hajózás biztosításában, az erőszak alkalmazásának megszüntetésében és a kereskedelmi hajók katonai célú használatának megakadályozásában a Fekete-tengeren, közölte a Fehérház. Megállapodtak abban, hogy intézkedéseket dolgoznak ki Trump és Putyin azon megállapodásának végrehajtására, amely az orosz és ukrán energetikai létesítmények elleni csapások betiltásáról szól. Ukrajna is elfogadta a megállapodást. Volodymyr Zelenszky elmondta, tárgyal Donald Trump-al a zaporizsjai atomerőműről. Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy a létesítmény Ukrajna nélkül nem fog működni, a helyreállítása pedig jelentős erőforrásokat igényel, ami 2-2,5 évig is eltarthat. Az ország biztonságához elengedhetetlen a kelet-nyugati együttműködés, ennek pedig az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet adja a legjobb felületét, hazánk ezért támogatja annak működését, sőt megerősítését is, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter az EBSZ főtitkárával, Feridun Szinérlioglúval tárgyalt. Az Európai Uniónak ki kell törni a nemzetközi elszigeteltségből, közölte Szijjártó Péter. A miniszter szerint ugyanis kizárólag így nyerheti vissza a nemzetközi versenyképességét, ezért fontos lenne a szorosabb kapcsolatok kiépítése a dél-kelet-ázsiai országokkal is. A tárcavezető brunei kollégájával tárgyalt, ami diplomácia történeti esemény, mivel még soha nem látogatott a dél-kelet-ázsiai állam külügyminisztere hazánkba. Magyarország ad otthont a Milex 2025 elnevezésű nemzetközi katonai gyakorlatnak ezekben a napokban. Ez az Európai Unió harccsoportjainak szárazföldi műveleti képességeit teszteli, közölte a Honvédelmi Minisztérium az MT-vel. A cél, hogy a résztvevő országok gyors reagálási és koordinációs képességeit valós körülmények között mérjék fel. Több mint 900 katona, köztük a magyar Gidrán lövész század végzi el a közös műveleteket. Orbán Viktor miniszterelnök hivatalában fogadta George Patakit, New York állam korábbi kormányzóját, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. A tárgyaláson egyeztettek a magyar-amerikai kapcsolatok új korszakáról és a két ország közötti együttműködés jövőbeli lehetőségeiről. Az elemzői várakozásoknak megfelelően nem változtatott a 6,5%-os alapkamaton, és a kamatfolyosó két szélét is változatlanul hagyta a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa. Az új jegybankelnök szerint a magyar gazdaság kikerült a recesszióból, és az idei év elején folytatódott a növekedés, de Varga Mihály ismertetése szerint ennek üteme a korábban vártnál kedvezőtlenebb lesz, az infláció pedig magasabb. Április-májusban 0,8%-ponttal mérsékelheti a pénzromlás ütemét az árrésztop, és lejjebb szorítja az élelmiszerek áremelkedésének ütemét, mondta el az Economics gazdasági portál kérdésére a jegybankelnök. Az árrésztop egy hete lépett életbe, az érintett élelmiszereknek átlagosan 17,7%-kal csökkent az ára, ismertette Zsigó Róbert az M1 állami televízióban. A Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára hozzátette, 1000 termékből 874 olcsóbb lett. Húsétra 90 forint körül alakulhat a tojás fogyasztói átlagára, derül ki az agroinform.hu elemzéséből. Hiányra nem számítanak a piac szereplői, de a bevásárlással nem érdemes az utolsó napokig várni. Az árrésztop a tojásbolti árában összességében egy számjegyű árcsökkenést okozott. A bankautomata hálózat országos kiépítéséről tárgyalt Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter és a Magyar Bankszövetség elnöke, alelnöke és főtitkára. A szövetség megerősítette azon elköteleződését, hogy növelje az ATM-ek földrajzi lefedettségét. Első körben a 2000 lakosúnál nagyobb, automatával nem rendelkező települések kaphatnak bankjegy kibocsátó készüléket, amennyiben annak fizikai elhelyezését a helyi önkormányzatok kérik, illetve a helyszínt ehhez biztosítani tudják. A településfásítási program legújabb ötödik ütemében 21.300 sorfát ültetnek el 1 milliárd 300 millió forintból 1700 településen, közölt az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára. Farkas Sándor azt mondta, a cél, hogy a települések 100 ezer sorfával gazdagodjanak 2026 végéig. Végül az időjárásról. A ködfoltok feloszlása után majd napközben újra sok lesz elettünk a felhő, elszórtan eső, zápor előfordulhat, a szél mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 2 és 7 fok között, napközben 16-17 fok körül alakul, híreinket hallották.
A nap verse.
Rakovszky Zsuzsa, fehér-fekete. Élve dobták a kályhába a patkányt. Előbb a sistergő, narancsvörös láng közt patkányforma árny, később finom rágcsáló csontozat egy múzeum hullámzó tárló üvege alatt, majd az sem. A macska szaporulat fölöslege vízbe, aztán szemétre kerül. Egy ázott gallér tarka prémje darabokban hamu, és hagyma héj közt. Közben a nap süt, kék az ég, a fű zöld, fényes sörény, és mindez hihetetlen. A tetszhalott fakúgaljak rügyekben törnek ki sorra, rangrejtett smaragd tavai sárga fű közt, benne a nap fullánkja. Dél dől a gyomos telekre, nyár lesz. 10 millió káposztelepke sodródik seprőszélben. Az elhevert gyep fölött fehér tündér atommodellek, a pitypangok. Minden úgy jó, ahogy van. Ez a szemnézete. Holott az agyban egy végtelen védő és vádbeszéd folyik egyszerre, s szortírozza szét, melyik ki mellett szól, a képeket. Egy csontjég laboráns nő méreget pitypangot itt, patkányt ott. Egy fehér-fekete logika. Érv, ellenérv. Őről. S zsarol, hogy el kell döntenem egész igen, vagy az egészre nem.
Rakovszky Zsuzsa Fekete-fehér című versét Babócsai Réka előadásában hallották. Rakovszky Zsuzsa Sopronban született 1950-ben. A soproni Martos Flóra gimnáziumban érettségizett, egyetemi tanulmányait Debrecenben kezdte, majd Budapesten folytatta a magyar-angol szakon. 1975-től az Állami Gorki Könyvtárban, majd az ELTE angol tanszékének könyvtárában volt könyvtáros, utána szerkesztő lett a Helikon kiadónál. Azóta szabad foglalkozású fordításból él, elsősorban angol-amerikai költőket és prózát fordít. Verseit kezdettől fogva általános elismerés fogadta.
Mindennapi egészségünk.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Molnár Andrást hallják. 1825-ben egy 16 éves vakfiú Louis Braille párizsi iskolájában feltalálta a tapintható Braille írást. Ez a találmány azóta világszerte vakok millióinak írástudását, oktatását és foglalkoztatását segítette elő. Ennek 200 éves évfordulóján egy feladvánnyal is készül a Vakok és Gyengéllátók Heves megyei egyesülete, várják diákok, munkahelyi közösségek, baráti társaságok csapatait a megméretésre. A műsorban emellett szó lesz az akadálymentesítés hatékonyságáról, úgy a közlekedésben, mint az infokommunikáció területén, néhány gondolatban pedig megemlékezünk taktársukról, a nemrégiben elhunyt Bíró József bárzenészről is. Vendégünk ez alkalommal Bíró Miklós egyesületi elnök, valamint Hanzó Zsuzsanna az egyesület kulturális szervezője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai vendégeimet, akikkel egyebek mellett a Braille írás 200 éves évfordulójához kapcsolódva erről is fogunk beszélgetni, hogy milyen tematikus kalanddal készülnek, és egyébként arról is, hogy milyen is az élet mostanában, és mivel készülnek még ebben az évben. Üdvözöllek titeket!
Mindig is köszöntjük a hallgatókat. Is.
Ugye a tegező viszony az már szerintem adható, hiszen nem először vagy itt a stúdióban, Miklós. Hogyan telt nektek az idei évkezdet?
Hú, hát mint minden évkezdet nehezen, és egy kicsit szomorúan is. Egy nagyon oszlopos taktásunkat veszítettük el, szerintem egy emblematikus embert, akit azért a városok is, sőt, mondhatom, hogy a várostól túl is ismernek. Tehát ezt is túl kellett élnünk, illetve hát a minket is érint a világnak a változása, és a világnak a fele is, mi erre is próbálunk reagálni. Hát folyamatos feladatokkal és folyamatos kihívásokkal.
Néhány gondolatot azt hiszem érdemes még elmondani Józsefről, hiszen ő is itt volt velünk a stúdióban korábban. Engem is meglepett a hír, hogy már nincs közöttünk. Hogyan emlékeztek rá?
Hát igen, most hogy így mondod, mert itt ültünk együtt, tehát nem olyan régen, pár hónappal ezelőtt, és most is, hogy bejöttem a stúdióba, hát óhatatlanul is a szívembe markolt, ez a legjobb szó, tehát nem tudok mást mondani. Hát eleve Józsi ugye a muzsikus lélek, és a muzsika az valahol a lelkünk, és amikor az elveszlik, akkor az talán egy kicsit... most is gombóc van a torkomon, gondolom érződik, az kicsit jobban fáj. Nagyon hirtelen is volt. Tehát ugye ő az, aki mindennapjainkban ott volt. Ő minden nap megjelent, hallottuk a kopogását, már mosolyogtunk, amikor az ő botjának a sajátságos kis koppanása volt a kövön, és akkor jön a Józsi. És be is jött ugyanúgy bejött hétfő reggel, beszéltük, hogy mi lesz a csütörtöki farsangi mulatság, ahol ő a zenész, és akkor kedden reggel jön egy hír, hogy nincs Józsi. Hát ezt ugye érződik, az a nagyon nagy kontraszt. Tehát mulatságra készülünk, és akkor pont aki a mulatságot adja, nincs. Ezek nagyon nehéz dolgok. Ezt gondolom mindenki átélt már ilyet, és mindenki tud ilyet, hogy ez nehéz.
Megemlékeztetek róla szűk körben?
Természetesen. Hát úgy, hogy ugye a farsang az ugrott, és mondtuk, hogy azt köszönjük szépen, mi mulatni így nem tudunk, és gyorsan, hát órákon belül döntöttünk, hogy akkor átalakulunk egy ilyen kis, hát ha nem is az a fajta búcsúztatós, szomorú, hangulatú beszélgetésé, de mégis egy olyan beszélgetésé, hogy hagyd legyenek a tagjainknak is, akiknek ugyanúgy jó barátjuk volt, lehetőségük egy kicsit kimondani, egy kicsit egy-egy jó történettel talán megtörni a fájdalmat, ezt megtettük. Tehát próbálkoztunk, hogy mondjam, kényszer szülte lehetőségből kihozni. Egyik társunk, munkatársunk mondta azt, hogy hát szerintem kihoztuk, amit ki lehetett ebből hozni. Hát körülbelül ennyi.
És biztos ő is örült volna, hogyha ezt látja.
Szerintem
na,
igen.
Megemlékeztem.
Zsuzsa, szerintem olyan habi.
Igen, hát nyilván úgy próbáltuk az egészet, hogy meg is emlékezzünk Józsiról, és ne az legyen, hogy nagyon-nagyon bele mélyedünk a fájdalomba, hanem tényleg, hogy ha Józsi látja, akkor büszke legyen ránk, hogy rá gondolunk, és a vele kapcsolatos jó dolgokat, szép emlékeket hoztuk föl, kinek mi jutott eszébe Józsiról, Józsival
hát igen,
kapcsolatban.
Igen, egy elég ember
igen,
volt.
Igen, igen, és ennek a szellemében próbáltunk rá emlékezni, és...
Zsuzsa, hozzád fordulok, hogy mióta vagy tagja az egyesületnek?
Körülbelül már 20 éve.
Elmeséled a te történetedet nekünk és a hallgatóknak, hogy hogyan kerültél az egyesülethez? És miért, ugye?
Hát úgy születtem, hogy látóként, de mikor általános iskolába bekerültem, akkor már kiderült, hogy nem látom jól a táblát, és főiskolás éveim alatt kiderült, hogy van egy szembetegségem, ami nem lehet gyógyítani, tehát folyamatos romlás várható, és akkor kerültem az egyesülethez.
És ez ilyen nagyon gyorsan történt? Mert emlékszem, hogy Miklós, neked például olyan rohamosan csökkent a látásod, ugye?
Igen, egy lassú csökkenés után egy nagyon hirtelen. Igen.
Nekem nem, igazság szerint folyamatosan romlik, tehát az éles látás területe az, ami nálam sérült, perifériálisan még valamennyire látok, közlekedek, de előre már nem sem írni, sem olvasni, nem látok szabad szemmel.
És ez mi ez a betegség?
Csap és pálcika disztrófia.
Ez az, ami neked volt, Miklós?
Hasonló, igen.
Hasonló.
Hát a látó, értjük egymást.
Igen,
értjük
a látóidegek elhalnak, ugye?
A fél szemekből is értjük egymást.
Ugye Miklósnak van segítő kutyája, te tervezted, hogy legyen neked? Van neked segítő kutyád?
Nincs még. Sokszor játszottam már a gondolattal, hogy legyen, ne legyen. Igazság szerint biztos vagyok benne, hogy előbb-utóbb, hogyha olyan mértékű lesz a látásvesztés, hogy lesz kutyám, de most még a bottal boldogulok.
Hogyan élted meg azt látóként? Szerintem talán ez a legnehezebb, hogy nem azzal születik az ember, hogy eleve nem lát, hanem hogy volt egy kép, amit mindig megnézhetett, tehát a világból láttál mindent. Hogyan élted meg azt, hogy most egyre kevesebb, és most már nyilván közelítesz a felé, hogy elveszítheted a látásodat?
Igazság szerint volt egy nehéz időszak, amikor kiderült, hát nyilván ott van az ember a főiskolás éveinek az elején, amikor teli álmokkal, hogy fog dolgozni, mint fog dolgozni, miért tanul és mit tanul, és akkor szembesül egy olyan dologgal, hogy valami itt van, és először nem fogadtam el ezt az egészet, tehát én megpróbáltam úgy élni tovább az életemet, mint hogyha semmi nem lenne. Nyilván rájött előbb-utóbb az ember, hogy ez így nem működik, és az az időszak volt nagyon nehéz, amíg én ezt az állapotot, helyzetet el tudtam fogadni, hogy ez van, igenis, ezzel együtt kell élnem, és amiután már elfogadtam, onnantól kezdve sokkal könnyebb volt, tehát miután már az mertem mondani mondjuk egy piacon, hogy kérem segítsenek, mert én nem látom, látássérült vagyok, onnantól kezdve már könnyebb volt, és tehát nem élem azt meg, hogy jaj, de rossz, hogy nekem most már nincs jogosítványom, holott én megszereztem, és nem tudok vezetni, tehát nem azon gondolkodom, hogy mit veszítettem, hanem próbálom keresni azt, hogy így, hogy tudok teljes életet élni, és hogy tudom megoldani az életemet, és nekem mindig nagyon-nagyon nagy visszaigazolás az, mert van két lányom, és amikor ők azt mondják, hogy anya, mi nem veszük észre, hogy te nem látsz, tehát nyilván persze segítenek elolvasni valamit, de hogy ők nem érzik hiányát annak, hogy anya látássérült, és hogy nekik ezzel kevesebb lenne, vagy rosszabb lenne. Tehát ugyanúgy tudok teljes családanya lenni.
És akkor ez a betegség, ez még nem gyógyítható, hogyha jól értem. Tehát, hogy nem csak azért nem elérhető, mert nagyon drága valahol, egy másik országban mondjuk, hanem hogy egyáltalán nem gyógyítható.
Igen, még egyelőre így. Itt tartunk, hogy nem.
És akkor kontrollokra kellett járnod folyamatosan, hogy nézzék az állapotodat, hogy hol tartasz éppen?
Igen, még járok végül most is vissza. Legfőképp most már azért is, ugye, hogy a gyerekeknél nézzék, hogy nehogy...
A genetikusan ez örökíthető?
Elvileg inkább fiú gyermekek örökölhetik, de azért nyilván résen vagyunk, és figyeljük, hogy nehogy náluk is legyen valami.
Mit tapasztaltál? Mondtad, hogy most már elfogadod ezt a helyzetet, hogy neked segítséget kell kérni olykor, akár az utcán, a piacon, boltban. Hogyan éled meg azt, hogy segítséget kell kérned?
Hát igazság szerint nyilván törekszem arra, hogy tanuljak olyan dolgokat, akár beszélő programok használatát, vagy például megtanultam ugye a számítógépet vakon használni, hogy keresem azokat a lehetőségeket, hogy minél kevesebb segítséget kell kérjek. Nyilván próbálok önálló lenni, és minden téren, ahol csak tudok önálló lenni. Hát igazság szerint ezt is el kell, hogy fogadjam, tehát nem szeretek segítséget kérni, de ahol muszáj, ott egyszerűen el kellett fogadjam, hogy másképp nem megy, és...
És az emberek segítenek?
Igen, én azt tapasztalom, hogy igen. Nyilván erre is vannak jó példák, rossz példák. Én például közlekedéset, ugye naponta közlekedem be Egerbe, és nekem pozitív tapasztalataim vannak, tehát segítenek a buszsofőrök is, úgy nem követelem, hanem
látják a botot, és akkor
igen, látják,
már segíteni próbálnak.
Igen.
Hasonlókat tapasztaltál te is, Miklós, arról számoltál igen. Be korábban is, hogy egyébként az emberek tényleg segítőkészek.
Alapvetően igen.
Mitől függ ez vajon?
Szerintem sok függ rajtunk is, látássérülteken, mert hogyha szerintem mi követelézzünk és elvárjuk, hogy igenis, akkor nyilván az emberek is úgy állnak hozzá, hogy hát mit követelőzik, de hogyha kérjük szépen, és akkor...
Hát de nem követelőzés ez tulajdonképpen, nem? Tehát, hogy nem úgy szoktatok oda menni valakihez, hogy már pedig te, nekem segíts.
Hát azt nagyon nem.
Nem, nyilván, de...
Nem így működik, egy kicsit hagy szúrjak ide egy gondolatot. Tehát nem a követelőzés is inkább az, hanem vannak alapdolgok, amiket egyszerűen, hogy mondjam, nekünk természetes, tudjuk, hogy miért van, és néha ott akadunk meg, hogy esetleg nem veszik észre. Tehát például az, hogy miért van nekünk egy fenntartott hely a buszon.
Amit automatikusan át kéne adni.
Igen.
Tehát, hogy ez az automatikus része.
Ez még valahogy nem. Tehát, hogy én járok rendszeresen, ráadásul ugyanazokon a buszokon járok. Ez azt jelenti, hogy távolsági buszon ugyanazokon a buszokon járni, azt jelenti, hogy még a utazóközönség is majdnem ugyanaz. Uh-huh. És mégis bele-bele szalad az ember szépen, hogy elnézést, legyen szíves. És akkor összéphúzza a táskáját a sofőr mögötti első ülésen, hogy üljek le, és mondom, hogy a kutyával nem tudok leülni. Tehát ezeket az apróságokat, tehát nem követelésről van szó. Tegnap például kifejezetten egy nagyon ritka, de rossz élményem volt. Jöttem Budapestről haza, és itt a állomáson a távolsági buszra felszállva. Ott majdnem, hogy ott voltam patthelyzetben, hogy tényleg nem látják, hogy nem tudom megoldani. Van ilyen, de ezek a ritkaságok. Tehát én azt mondanám, hogy abból a szempontból még ezek is jók, mert azért a buszon van még egy pár ember, aki akkor elgondolkozik, hogy vajon ezt miért kérem, vagy miért így.
Most meg az jutott eszembe, hogy a követelőzés, tehát hogy végül is én arra gondoltam, hogy ha mondjuk én bemegyek egy közértbe is, és akkor ha úgy állnék hozzá, hogy hát nem látja, hogy vak vagyok, vagy látássérült, és segítsen már, tehát hogy akkor nyilván azt mondja, hogy hát... De hogyha elmondom tényleg, hogy látássérül vagyok, és szeretném kérni, hogy segítsen, akkor nekem mindig pozitív tapasztalatom van.
Igen, én itt arra gondoltam, hogy az emberek eleve nem figyelünk egymásra. Egyre kevésbé figyelünk egymásra, sőt, próbáljuk inkább kizárni a külvilágot, hogyha valaki beül a buszon az egyik székbe, akkor bedugja a fülét, kinéz az ablakon, és megpróbálja kizárni az utazó közönség többi részét. Ja. Tehát, hogy ezért nem kaphatjátok meg vélhetően azt a segítséget, amire szükségetek van, mert nem figyelünk egymásra.
Hát igen, ezért jó a kutya. Tehát azért az mindig jelenség. Tehát én rájöttem, hogy amióta kutyám van az utaz, ez elég nehéz nem észrevenni. Tolat fel egy kutya, meg tolat be a ülésed egy kutya, tehát van ilyen is. De igaz, teljesen igaz, amit mondasz, és van egy ilyen, és nekünk nem látóként ebben pont, hogy ezért egy kicsit nehezebb is megküzdeni. Tehát a boltot mondta az előbb Zsuzsonna, hogy mondjuk tegnap is volt bútoráruház, bemegyek, intézek az egyesületnek, szerettünk volna egy új segédeszköz szekrényt venni, és akkor úgy megállok egy bútoráruházhoz, mert ott a sok ember közül még kiszűrni is az, hogy ki tartozik ide, meg ki nem, az ugye nem egy könnyű játék, és akkor megvárni azt, hogy észrevegyenek. Észrevesznek különben. Jó jelenség vagyunk kutyával szerintem, és akkor utána onnantól kezdve türelmesen ők felajánlják a segítséget. Nagyon sokszor az emberek nem tudják, hogy tudnak hatékonyan segíteni. Tehát azt akar szépen türelmesen elmondani, hogy ne kapja el az én oldalamat, ne a bal oldalam rájön, ahol a kutya is van, majd én megfogom az önkönyökét, vagy a vállát, kinek mi a szimpatikus, és végig meg tudjuk oldani a dolgot. De, tehát, hogy mondjam, fel lehet törni ezt, amit te most mondtál, hogy egy kicsit közömbösek az emberek, de tény is valami nem könnyű.
Hát és könnyebb kutyával megtörni hát ezt a közömbösséget, ahogy ezt már sokszor említetted, de tény és való, hogy nem csak figyelemfelhívó egy kutya, hanem hogy egyébként is talán előzékenyebbek ilyenkor az emberek. Most odaállna mondjuk Zsuzsa, ugye kutya nélkül, ő csak ott állna lehet, hogy percekig, mert nem veszik őt észre.
Hát jó, de volt nekem is ilyen karom, akkor volt, amikor feltartottam magasra a botomat, fehér botomat a boltba, hogy... itt vagyok, hogy ne kiabáljak már, és akkor volt, de volt ilyen persze, és tény és való, hogy sokkal nehezebb, ha csak fehér bottal van az ember, akkor nehezebb.
Új bátorságot kell tanulnia az embernek ilyenkor, hogyha már mondjuk látássérült, tehát hogy mondjuk egy visszahúzódó embertípus, Zsuzsa, én valahogy annak nézlek, hogy kicsit olyan szerényebb vagy, tehát hogy itt azért meg kell erősödnöd lelkileg, nem?
Igen. Igen.
lakonikusan tömör válaszként, igen.
Igen, mert most arra gondoltam, hogy nyilván, amikor ugye kiderült, hogy szembetegség, és akkor azért jöttek olyan szituációk az életbe, mert hogy becsapja az agy, és ezzel, erről már Miklóssal sokat beszéltünk, hogy sokszor az agy többet lát, mint amit valóságban mi látunk, és voltak olyan szituációk, hogy azt gondoltam, hogy látok valamit, és kiderült, hogy nem, és azért ez úgy a magabiztosságán, meg a...
az nagyon letöri.
Letörte, igen, és akkor úgy kezdett még jobban visszahúzódni az ember, és például én volt olyan, hogy nem mertem elindulni autóbusszal egyedül, pedig még akkor sokkal többet láttam, és igen, kellett összeszedni magam, és ezzel az élethelyzettel megbarátkozni, és újra neki indulni.
De akkor mindig volt melletted segítség.
Hát a család ott volt mögöttem mindig, meg igen, utána azért az egyesület is, amikor látta az ember, hogy nincs egyedül ilyen problémával, és voltak azért példaképek, akikre az ember fölnézett ott az egyesületen belül, és indult utána.
Hogyan emlékeztek vissza mondjuk az első bevásárlásra, amit már egyedül próbáltatok elkövetni?
Én csendben vagyok, mert bevallom, ezt át szoktam passzolni a feleségemnek.
Józsa, emlékszel arra, amikor először elmertél menni egyedül bevásárolni?
Hát igazság szerint nálam ez úgy alakult, hogy én sokáig egyedül jártam. Emlékszem arra a szituációra, amikor egyszer álltam egy boltba, és néztem az árat, és akárhogy akartam nézni, egyszerűen nem láttam, és nyilván ilyenkor jött a visszahúzódás, és amikor úgy kezdett az ember segítséget kérni, és csak mással menni vásárolni. Igen, át kellett azt élni, amikor már elfogadtam ezt a helyzetet utána, hogy ez van, és elmertem menni a boltba, és mondani azt, hogy igen, én látássérült vagyok, és szeretnék segítséget kérni. Ez volt a következő lépés. Mindenféleképpen el kellett ezt a helyzetet fogadjam.
Mi volt az első olyan élményetek, ami most mondtuk ezt a bevásárlás Zsuzsánál, hogy ott már kicsit visszahúzódóbb lettél, de ami úgy tényleg hátravetette a kedély állapototokat ebben a helyzetben?
Hú, hát nekem mindenképpen az erdő elvesztése volt. Tehát az nagyon... Tehát ugye erről már van egy-két történet, és még médiában is lement egy-két történetem. Tehát az, hogy én, aki folyamatosan a munkába erdőn keresztül jártam, és egyen keresztül jártam munkába is, és rádöbbenni arra, hogy ezt nem tudom megcsinálni, az nagyon padlóra tudott küldeni. Tehát az első pofon ez volt, az első az volt, amikor még csak eltévedtem, és utána kitaláltuk a megoldást, hogy a fákra ilyen kis fényvisszaverő csíkokat raktunk, az volt az első, de amikor rájöttem, hogy ez most már ez sem elég. És napközben ki szeretnék menni az erdőbe, és ugye akkor fénység nem jelent semmit, és nem tudok. Tehát olyan széles utakon eltévedek, az azért a sok volt. Tehát nekem például a kutya, mint indítatás, az egyik legerősebb pont ez volt.
Eljártak egyébként együtt ilyen
minden
kicsi
nap.
Túrákra?
Minden
nagy
nap.
Nagy túrák ezek? Vagy kicsi?
Nem, ezt mindig úgy csinálom, hogy mikor megyek innen haza, akkor én ugye Szarvaskőben élek, és nem ott szállok le, ahol lakunk, hanem jó 2 kilométerrel odébb. Az az erdőbe 3-3,5 kilométert jelent, és akkor én minden nap úgy megyek haza. Tehát tovább megyek a szokványos, már a buszsofőrök nevetnek, hogy akkor nem itt. És akkor úgy jövünk, az akkor megvan az ő mozgása is, ami neki nagyon kell, az én mozgásom is. Jó, ez mondjuk annyi különbség, hogy ez nem mindig ugyanaz az út. A következő nagy kihívás az lenne, amit még nem mertem bevállalni, az új utak. Ahhoz keresek is társat különben. Tehát valójában próbálkozom, keresem, hogyan lehetne ezt megoldani, mert mi a baj? Tehát nekem most már más az életritmusom, más az időbeosztásom, és ehhez kéne keresnem látót, aki jön el velem. És akkor ő is szeresse, tehát ne azért jöjjön el velem feltétlenül, mert segíteni akar nekem, hanem azért, mert neki is jó. És ez most hiányzik. De ez például rá is világít egy olyan dologra, amivel küzdünk mi vakok, és ez most pont az, hogy néha nem is gondolják az emberek, hogy milyen egyszerű dologgal lehet segíteni. Tehát például, amikor egyesületbe keresünk önkénteseket, és azt gondolják az önkéntesek, hogy ez valami önkéntes munka, az valamilyen hatalmas dolog. Nem, néha csak annyi kéne, hogy valakinek kedve van egy hónapban egyszer, mit tudom én, egy szombat délelőtt sétálni valakivel. Meg ki tudja mozdítani oda, hát például velem, hogy akkor menjünk el, fedezzünk fel egy új dolgot. Vagy csak simán az, hogy lát helyettünk a interneten olyan dolgokat, amit lehet otthon észreveheti, és csak segít nekünk. Tehát van olyanban, majd egy kicsit kitekintés volt, hogy például sok bátorságot adhatna nekünk, sok lelki erőt, sok támaszt, hogyha egy ilyennel tudnánk, és ezt bárki tudja csinálni.
Hát ugye nekem a szakmámból kifolyólag is én női ruhakészítőként kezdtem, és a főiskolán is könnyűipari mérnöki pályán mentem, és az első munkahelyem is egy ruhaipari cég volt, és nyilván pont a látásom miatt nem tudtam ezt vinni, és az egy nagy törés volt. Ott éreztem azt, hogy most akkor mindennek vége.
Az álmok, nem?
Igen, az mert hogy az ember azért tanult, megcsinálta, meg, és akkor ott kész. Tehát ott vége, úgy éreztem, vége mindennek. És amikor megszületett az első gyermekünk, és nagyon-nagyon hát fogékony volt, és szívta magába a tudást, és akkor kezdtem el rájönni, amikor már 3 évesen tényleg a betűket ismerte, hogy Istenem, ezt én tanítottam meg vele úgy, hogy én már akkor sem láttam papíron írni, olvasni, hanem mondjuk kis táblára, krétával írtunk, és akkor kezdtem azt érezni, hogy így is lehet elérni dolgokat, és azért úgy tűnik, hogy nincs minden veszve, és onnantól kezdve kezdtem erősödni.
Tehát új célokat kerestél végül is.
Igen, igen.
Ez segített neked abban, hogy tovább tudj ezen lépni?
Igen, igen, ez, hogy láttam a gyerekemen, hogy képes voltam rá, hogy ő 3 évesen az engő ABC betűit el tudta mondani, és mire iskolába ment, addigra írt és olvasott, és ezt anya tanította meg vele úgy, hogy anya már papíron írni, olvasni nem tudott, és megcsináltuk, és innentől kezdve volt egy akkora erő ez nekem, hogy igen, el lehet így is írni nem kis dolgokat.
Határoztál meg más új célokat magadnak? Mondjuk, ami a régiek helyett kellett.
Hát igazság szerint ugye az, hogy önálló tudjak lenni. Én mindig szerettem naptárba írni, és nekem ez is egy nagyon nagy hiányosság volt, amikor már papíralapon nem tudtam beírni a kis dolgaimat, és az is egy nagy könnyebbség volt, amikor mondjuk egy okostelefon már a naptárat tudtam használni, amikor már egy levelet meg tudok írni a számítógépen, amit már ugye papíron nem.
Az okostelefonok területén, vagy bárhol máshol, mi az, ami úgy érzitek, hogy még olyan hiány, ami még kellene? Mi segítene még rajtatok?
Hú, hát az igazság, tudnék sorolni most rengeteget, tehát most bele se kezdek. Tehát amit én hiánynak érzek, az, hogy olyan kevés dolog kellene, hogy jól működjön. Tehát mondok egy egyszerű dolgot, egy sima buszmenetrend applikáció, ami látszólag egy nem bonyolult. Tudom, hogy mik vannak most, és már Csili-Vili már azt megmondja, hogy hol tart a busz. Tehát a fiam ránéz, és megmondja, hogy ebbe meg ebbe a kanyarba van most a busz, mindjárt itt van. De az, hogy vakként kapjak egy információt, ahhoz tudom, hogy a technika megvan, mérnök ember vagyok, tehát tudom, hogy ott a technika, és csak annyi kellett volna, hogy a fejlesztők oda mennek egy vakhoz, és megkérdezik, hogy mitől lenne ez jó. Ennyi. És ezt sok helyen észreveszem. Tehát ott van a technika, jó a technika, tudnánk használni, és mégis segítséget kell kérnünk néha látóktól, még olyan programba is, amit vakoknak csinálnak. Tehát az a vicc az egészben, hogy most nem akarom itt, senkit nem akarok bántani, de például a vakok kedvenc hangoskönyv olvasó programja, hát sok mindennek mondható, de vakbarátnak nem. Szép a grafikája, gondolom, de pont az a lényeg,
azt mondjuk,
hogy
titeket nem.
Pont, hogy
nem
ez nem nagyon hat meg, igen. Tehát az, hogy könnyen kereshető legyen benne valami. Tehát ilyen apróságok. Tehát ha megkérdeznék tőlem, mi legyen rajta, 3 gomb, kész. Most azt kell, nem érdekel a könyvnek a borítója. Tehát ilyen egyszerű dolgokról van szó. Azt is tudomásra kell venni, hogy nem mindenki, tehát attól, hogy valaki vak, nem mindenki használja full vakosan a telefonját. Én sem. De például a kollégánk, mondjuk Gábor, ő teljesen, tehát ő profi benne. Ő csak vakosan használja. Ha felolvasóval használom, is teljesen más egy telefon. És akkor van egy nagyon nagy köztes réteg, aki picit még támaszkodik a látásának maradékára. Még zavaró lenne, ha csak hanggal hallaná a világot. Na, ők meghalnak nagyon sokszor az ilyen technikában.
Zsuzsán, neked, te gondolkodtál már rajta, hogy mi az, ami mondjuk nagyon jó lenne, hogyha a technika, a technológia fejlődne olyan mértékben, hogy neked megkönnyítse az életedet?
Hát igazság szerint csatlakozom Miklóshoz, hogy vannak már sok akadálymentes dolog, de néha azért mégis akadályba ütközünk, tehát ezeknek a finomítása.
Elmondhatok egy történetet, mert nagyon, pont Zsuzsanna volt, és nagyon aranyos volt, amikor ugye bejött ez a mesterséges intelligencia. És ugye eddig mindig, hogy lementünk böngészőbe beírni a keresést, kidob egy csomó eredményt, megyünk tovább tabulátorral, ugye bár meg a nyilakkal, hogy mit olvas fel, és akkor abból a listából kitalálni, hogy mi kell nekem, rámegyek az oldalra, kiderül, hogy nem vakbarát, nem találom meg az infót, és akkor mondtam neki, hogy hát miért nem használod, nem tudom, hogy így nem reklám jellegű a dolog, de mindenki így fogja ismerni a ChatGPT-t.
Igen.
Szóval, hát miért az, hogy megy? Hát mondom, telefonodon is megy. Igen, hogy is megy? Telefon egyből applikáció felrakja a telefont, és hát akkor hogy tudok ebbe írni? Nem mondom se, hogy ott a mikrofon, mondd meg neki a kérdésedet. Hát de hogy kell megmondani neki a kérdést? Hát mondd azt neki, hogy legyél olyan szíves, és mondd el nekem, hogy ha én Egerből el szeretnék jutni Molósbérre, akkor hogyan tudnám ezt legjobban megtenni? Direkten élőszót mondtam most egy nagyon túlmagyarázott élőszót, és kipróbálta, jé, ez nekem kell.
Azóta is használ.
És azóta is használja, és nagyon aranyos volt, sokat mert segít. Nagyon aranyos volt, mert pont most volt a nőnapi műsorunk a Egyesületnél, és ugyebár ugye újra kellett gondolnunk, hogy hogyan legyenek a műsoraink, és Zsuzsa már lelkesen jön, azt mondja, Miklós, megkértem a ChatGPT-t, hogy csináljon, írjon egy köszöntőt, hogy milyen lenne egy köszöntő. Mondom, nagyon jó ötlet. Tényleg összeírta nekünk egy nagyon jó köszöntő volt, vakos köszöntő volt, mert olyan paraméterekkel mondta el, hogy jó volt, és mondtam, hogy nagyon jó, akkor a következő lépés, ezt mesterséges intelligencia olvassa is fel. És a végén lett is nagyon, nagyon tetszett a tagoknak, hogy mesterséges intelligencia fogalmazta meg, és fel is olvasta, el is neveztük Bill professzornak segítőnket.
Egyébként, hogyha végig gondoljuk, most itt az akadálymentesítésről jutott eszembe, az épületeink azok hol tartanak? Tehát egyszerű nektek bejutni egy adott intézménybe, épületbe?
Hát, van még mit, van még mit. Én nem azt, tehát félértés ne legyen, nem kell a világot hozzánk igazítani. Nagyon hiba lenne, hogyha mindig minden csak arról szólna, hogy valljuk be őszintén a pár százalék handicapes embernek, akár okikocsi, akár vakként, akár kutyával, bottal, bármi, hogy nekünk hozzánk kéne igazodnia. De azért van egy pár olyan megoldás, amin úgy nézem, hogy ezt aki tervezte, az miért csinálta. És mondom ezt mérnök szemmel, hogy aki ezt tervezte, az mit gondolt?
Tehát hogyan, de hát pont ez a lényeg, talán? Hogy az akadálymentesített épületet nem csak azoknak könnyebb megközelíteni, akiknek pontosan, valamilyen problémájuk van, pontosan, hanem mindenkinek.
Pont ezt akartam rátérni, hogy viszont ha áttérnénk arra a dologra, hogy egyszerűen a környezetünket úgy alakítsuk már. Egy jó beszélgetést hallgattam most valamelyik nap a rádióban, és nagyon jó volt, hogy nem úgy kell csinálni, hogy hogyan lehet felkészülni például akár idősebb korra, amikor nem úgy leszünk sérültek, általában sérültnek születünk, hanem be lehet csúszunk mi abba. A vakságba is be lehet csúszni, a mozgásérültségbe is be lehet csúszni, hogy hogyan készülnek, hogy amikor már valaki még épp elkezd gondolkozni a saját lakásán, tehát nem menjünk középületre, hogy a saját lakásán elkezd gondolkozni, hogy vajon 10 év múlva, 20 év múlva ezt a fürdőt hogy fogom használni. Igen. És amikor felújítom a fürdőt, mert most éppen van mondjuk egy pályázat, és fel lehet újítani, akkor kezdjem el úgy gondolkozni, hogy ide 10 év múlva is be kell jönnem, és 20 év múlva is. De most ugyanez az épületeknél. Tehát látom, oké, egy régi, mondjuk kormányzati épület, és egy régi patinás épületbe el akarom helyezni, sokszor megyünk, vagy mit tudom én, múzeumoknál is, hát nincs esély, hát tudom, hogy nem lehet átalakítani úgy, hogy az épület nemessége és szépsége megmaradjon. De nem így gondoltak rá. De az új épületeknél ezt miért nem?
Vannak ilyen példáid, ahol új épületeket sem sikerült úgy alakítani?
Hát most nagyon kéne keresnem, most hagyd ne mondjak már konkrétan, de olyat, hogy most újítottak fel, már bocsánat, műemlékileg nem jelentős épület, nincs sem jelentősége. Uh-huh. És felújítottak, és valahol eldugva meg lehet találni egy felvonót, amin a felvonón nincsen mondjuk brájpönty, amivel én legalább meg tudnám mondani, hogy melyik emeletre megyek. Olyan van sok. Vagy már a bejáratnál, a korlát kiképzésénél nem figyelnek arra az egyszerű dologra, hogy azt meg is kéne találni valakinek, egy látássérültnek. Akkor csinálnak olyat, hogy mozgássérült emelkedő, vagy rámpa. Hát csak én szerintem hegymászó mozgássérülteknek találták ki. Tehát ki van pipálva? Tehát nagyon sokszor azt veszem észre, hogy kipipáljuk, hogy rámpa van? Oké. Taktilis sáv vakoknak van? Oké. De ugye a taktilis sáv nem vezet sehova, hogy a taktilis sáv sehonnan nem kezdődik, az valahova oda letették. Az, hogy ha már ott van a taktilis sáv, tehát hogy megkérdezték volna mondjuk egy vakszervezetet, hogy hova tegyük le, hogy nektek használjon, nem tudom. Ott sok hibát. De útfelújítások, hát mi nekünk ugye a közlekedésben nem csak az épülethez hozzávezetés. Nem jó.
Épp erről akartalak kérdezni, hogy a párbeszéd az akkor nincs meg? Tehát mondjuk köztetek és egy jelentékenyebb szervezet között, aki már befolyással bír.
Hát nem fogok most negatívat mondani, és azért nem fogok negatívat mondani, mert bizakodó vagyok, hogy egyszer csak rájönnek, hogy kéne, folyamatosan próbálom bombázni önkormányzati területet is, tehát önkormányzatokat is. Nem bírom még átütni azt a falat, hogy egyszerűen csak üljünk le. Csak higgyétek már, csak annyit kérünk, hogy mielőtt még egy döntés megszületik, hallgattassék meg a mi véleményünk.
Az érintettek.
Ennyi, nem több. Hogy esetleg, ráadásul már, bocsánat, így mondom, velem így most, hogy én vezetem ezt az egyesületet, kaptatok egy bónuszt, mert én a Roki kocsi oldalt is ismerem. mert a fiam okán ismerem, plusz vak vagyok, a botosat is ismerem, mert tudok bottal és használom a botközlekedést, a kutyásat is ismerem. Tehát hirtelen kaptok egy spektrumot, amivel el tudná, és mérnök is vagyok. Tehát tudom azt is, hogy mit lehet megvalósítani. Nem, én nem azért mondom, mert feltétlenül követelni akarunk valamit, hanem ha már csináltok valamit, beleöltök 10 milliókat, akkor nem lehetne, hogy az jó is legyen.
És használható.
Igen.
Műsor felvezetésében elhangzott a bráírás. Igen. Hogy ennek most egy jelentős évfordulója is lesz, ti készültök is majd, de előtte még beszéljünk arról, hogy hogyan is kerültök kapcsolatba ezzel az írással. Tehát, hogy ezt ugye meg kell tanulni.
Én, mint háziasszony, éreztem azt, hogy nekem nagyon jó lenne, hogyha mondjuk az a kis bors, vagy az a kis köménymag, vagy valami, mivel már szemmel nem tudom elolvasni, mi van ráírva, nyilván az illata alapján be tudom azonosítani, de hogy olyan jó lenne, hogyha én ezt föl tudnám pontozni, és akkor könnyen ki tudnám kapni, és én így szántam rá magam, hogy megtanulom a braille írást. Úgyhogy én így kerültem kapcsolatba, tehát megtanultam én is.
Nehéz volt?
Nem. Nem.
Könnyűnek sem mondanám.
Nem volt könnyű sem, nem, tehát hogy nagyon jó tanárral tanultam. Abba biztos vagyok, hogy, tehát, hogy könyvet nem olvasnék ki brejbe, tehát ahhoz nincs türelmem szerintem.
Igen.
Tehát azt nem, de nagyon jó az, hogy ismerem. Mutató. Ismerem, és tudom használni.
Igen,
venni. Mondjuk egy gyógyszeres dobozt elolvasni.
Ami nagyon rosszul van feliratozva.
Igen, mert a hallgatók is biztosan találkoztak ezekkel a dobozokkal, talán az összesen, hanem a legtöbben rajta van.
Hát majdnem, hogy csak elolvashatatlan, de ott van rajtuk a pötty. Tehát
igen.
Mondjuk ott, hogy ki van pipálva.
Tehát ezek sem nem, úgy vannak?
Nem. Van, ami jó, van, ami nagyon rossz. Tehát én valamikor megtanultam ugye a braille, tehát nem vagyok, pontosabban egy vallomással tartozok, én a leckék 80%-ig jutottam el, kedves Marcsi tanárnő mindig meg is dorgál érte, hogy mikor megyek vissza, fogok visszamenni, de tudok olvasni már braille-ban, és hát azt kell mondanom, hogy próbálom elolvasni sokszor, de módszeresen, csak azért is, és azért nem. Nem működik gyógyszereknek. Szerintem én a felét nem bírom legalsó hangon elolvasni.
Gyógyszereknek akkor nem, de mondjuk hol az a terület, amiben nektek segítséget nyújt?
Hát Zsuzsa jól mondta, tehát a napi informálódásban abban nagyon jó lehet. Tehát én is úgy vagyok vele, hogy valószínűleg már az, hogy könyvet olvassak így, ez túlhaladta a technika.
Igen.
Ezen a részen én inkább azt mondom, hogy kuriózum. Tehát az, hogy mondjuk ezt valaki képzelni el, mondjuk egy jókai könyvet, amit kezébe fog, van egy vastagsága, és azt Braille-ba mondjuk 10-szer annyi lenne. Tehát már a könyves polcon is annyit foglalna el. Tehát érződik, hogy ez nem ez az irány, főleg úgy, hogy felolvasó dolgok vannak már. De arra például, ahogy mondja Zsuzsa is, hogy én is oda nyúlok, tehát például van egy kis gyógyszeres fiókunk, megfájul a fejem, és akkor elkezdek tapogatni. Bemegyek a feleségemhez, gyere már, adjál már egy fejfájás csillapítót, mert én nem, hát miért beveszek mást, ugye ez nem úgy működik.
Igen.
Tehát ott nagyon vigyázni kell. A gyógyszereknél biztos, egyszerű dolgoknak a feliratozása, egy hűtőben például, amikor dobozokba teszünk dolgokat, és akkor csak egy-egy jellel tudjam már, hogy micsoda. Van, amit persze nem is iratozunk fel, csak egy pöttyöt teszünk rá, meg két pöttyöt, meg három pöttyöt, ezt tudjuk, hogy az egy pöttyös, az egy, a két pöttyös.
Ezt még azért az már meg velünk és a hallgatókkal, hogy ezt hogy csináljátok, hogy ez kitapintható legyen otthon?
Hát egyrészt, hogyha egyszerű dolgokat akarok megkülönböztetni, mondjuk egy bekapcsoló gombot, akkor vannak ezek a önrögtapadós kis gyöngyöcskék.
Uh-huh.
Azokat felragasztjuk, aminek néha nagyon rossz a ragasztója, az néha szórakozni kell, hogy fel is maradjon. Akkor van ilyen, hogy kreatív boltba szoktak ezt a, mint egy kis festékpötty lenne, de elég gyorsan megszilárdul, akkor abban is lehet játszani. A harmadik pedig, ami a legelterjedtebb, volt ez a, hát vagyis van is ez a dímó szallag.
Igen.
Amiben ugye betűket nyomkodtunk bele egy műanyag csíkba.
Igen.
Na most annak van egy olyan megoldása, hogy szépen tüskével, kézzel benyomkodjuk ugyanúgy kinyomkodjuk a feliratot, és akkor cukor. És akkor ráragasztjuk a cukorra, és akkor oda mi az ember, és cukor van benne. És akkor megvan a bráírásnak a trükkje. Tehát ezt valahogy így kell elképzelni. Természetesen most arra kell gondolni, hogy a mindennapokban azért ami körbevesz minket, azt a nagy részt tudjuk. Apró eltéréseket nem tudunk megkülönböztetni. Tehát, ahogy mondtam, gyógyszer, fűszer, például mappák, dossziék. Tudom, hogy hova akarom berakni, ugye nem elolvasnak a dossziét, de hát mégiscsak megérkezik egy számla, vagy megérkezik egy orvosi lelet, vagy bármi, hát be szeretném rakni valahova, na melyik dossziéba rakom be? Ugye, vagy mindig, és itt van, amit a Zsuzsa mondott, hogy szeretünk önállóak lenni. Tehát a Braille-nak a legnagyobb fontossága az, hogy szeretünk önállóak lenni, és nem szeretünk bemenni. Adjál már egy fejfájás csillapítót. Nem szeretünk azt, hogy ragd már bele a megfelelő dossziéba. Ezt mi nem szeretjük.
Zsuzsa, te otthon alkalmazod ezt?
Igen. Tényleg a dosszia, hogy említette Miklós, hogy saját iktató, tehát hogy számítógépen megérkezik egy bármilyen levél a postán, vagy bármilyen dokumentumot, azt egy iktatórendszerbe beírom a számítógépen, és akkor van egy kis dosszié, ott meg tudom, hogy beleteszem, és akkor itt is nagyon sokat segít a Braille felirat, akár beszámozni ugye a lapokat, hogy hol, és akkor önállóan ki tudom keresni, hogy számla hanyas helyen van, akkor azt ki tudom onnan venni egyedül.
És hát nektek terveitek vannak ezzel a Braille írással kapcsolatban. Mivel készültek?
Ugye az volt, hogy 200 éves a Braille írás, most ebben az évben ennek van az évfordulója, és hát ugye kaptuk is a szövetségtől kaptuk az ötletet, hogy mi lenne, hogyha minden egyesület kitalálna valami érdekeset ebben kapcsolatosan, és nem csak egy központi lenne, egy nagy megemlékezés, mindenki kipipálta, hogy megtörtént, és mi azt gondoltuk, hogy hát mi Egerben az április második felében lesz valószínű, hogy addigra bírjuk ezt megcsinálni, egy kis kaland túrára akarjuk invitálni a lakosokat, az egrieket, lehet, hogy leginkább a diákokat fogjuk tudni meggyőzni, de hát ki tudja, bárkit szeretettel várunk. És az a baj, hogy most úgy kéne róla beszélni, hogy ez azért meglepetés is. És hogy úgy kéne beharangolni, hogy úgy kéne elmondanunk.
Nem mondjál sokat róla.
Hogy nem mondjak sokat, de mégis elég izgalmas legyen. Tehát valami olyasmire kéne elképzelni, hogy játékosan szeretnénk megmutatni, hogy létezik a Braille írás, játékosan szeretnénk egy kicsit ilyen titkos írásos, kaland, felfedezéses történetet kitalálni, amiben benne van Eger és Egernek a főbb pontjai, vagy a főbb nevezetességei.
Várjátok a jelentkezéseket akkor? Tehát most mondjuk iskolákból, osztályok, csoportok, csapatok.
Meg fogjuk konkrétan keresni az iskolákat. Tehát ezt végig gondoltuk, hogy ez csak így fog menni. Tehát, hogy minden iskolába szeretnénk eljuttatni ezt a felhívást, de ugye már maga a felhívás maga rejtvény lenne. Ez az egyik. A másik, meg hogyha már nézzük, mert ugye benn vagyunk egy rádióban, amit nem a kisiskolások hallgatnak nagy valószínűséggel, túlnyomó többséggel. Hát igen, valamilyen módon felhívás, de nem csak a feltétlenül arra felhívás, hogy lehet játszani, hanem mondtam az előbb a segítőket. Tehát ha valakinek van jó ötlete, vagy gondolná, hogy fú, ez egy izgalmas dolog, és lenne egy kis kapacitásom rá, és ráérek, hát arra is felhívás.
Mikor lesz majd? Hány naposra tervezitek? Mert hogyha többen jelentkeznek, akkor nyilván nem fértek bele egy
napban. Nem ez pont az a lényeg, hogy folyamatos. Uh-huh. Tehát nem kötünk időhöz, nem az lesz, hogy most, hogy reggel 8 órakor kezdődik, és minden, nem pont az a lényege, hogy mindenki a saját idejének megfelelően oldhatja meg a feladatot.
És akkor ki lesz majd a zsűri?
Hát valószínűleg mi, illetve valami, amit arra gondoltuk, és a nagy, már következő nagy kihívás, hogy szeretnénk megjutalmazni, és ugye mi mondom, hogy a fiatalokra fókuszálunk leginkább, már az is, hogy hogyan tudjuk majd a szegény eklézsiából megjutalmazni majd őket, és valószínűleg itt inkább az lesz, hogy ki, aki leggyorsabban, legügyesebben megfejti. Tehát ki az, aki mondjuk az első 100 jó megfejtőből kisorsoljuk, hogy ki az, akit tudunk jutalmazni, tehát valami ilyesmire gondolunk mi. Tehát nem feltétlenül kell zsűri, mert megoldás egy van. Tehát aki behozza a megoldást, az már nyert. De az, hogy mégis tudjunk valamilyen módon jutalmazni, ez még kihívás nekünk is. Én megint mondhatnám, hogy aki úgy gondolja, hogy tudna egy kicsit gyerekeknek valami motiváló ajándékot mondani, hát
felajánlani.
Azt megköszönnénk.
A felajánlásokat szívesen fogadjátok.
Mindig örömmel vennénk, igen.
Zsuzsa, te milyen szerepet vállalsz ebben a történetben?
Nyilván Miklóssal ötletelünk, és amiben csak tudok, tényleg mindent szervezek, és...
Szerénykedik, de ő a fő motivátor a dolognak.
Hol találnak meg, milyen elérhetőségeken?
Hát leginkább a weboldalunkon, ami a, most el is mondom akkor, tehát vghme.hu, ez a Vakok Gyengénlátók Heves Megyei Egyesülete, tehát ebbenek a betűszó, ahol megtalálnak minket, ott minden fontos információ fent van, illetve én mindig szoktam bátorítani, mert mindig azt gondolja, hogy a hírlevelünk az majd a vakoknak szól, de ott fel is lehet iratkozni hírleveleinkre is, és akkor a látók is, vagy aki egy kicsit is érdeklődik, vagy már ne adj Isten érzi magán mondjuk a hallgatók között is, hogy már neki is sanszos, hogy előbb-utóbb akár tagunk is lehet, ott azért már egy kicsit akklimatizálódhat, felkészülhet, láthatja a mi világunkat, tehát ott is lehet, illetve mondom, weboldalon fogjuk ezt mindenképpen közé tenni, illetve közvetlenül iskolákat fogunk megkeresni, tehát ez ott meg fog jelenni.
Hát akkor sok versenyzőt kívánok nektek. Remélem, hogy nagyon jól fog sikerülni ez a program, és köszönöm, hogy eljöttetek hozzánk.
Mi köszönjük a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, az elmúlt közel egy órában Bíró Miklóssal, a Vakok és Gyengénlátók Heves Megyei Egyesületének elnökével, valamint Hanzó Zsuzsannával, az Egyesület kulturális szervezőjével beszélgettünk. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban, addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Turi Sarolta és technikus kollégám Kvasinger Jenő, valamint az adás szerkesztője Berec Renáta nevében is Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.